Filag Audio.
A védett közösségi tér. És a védett közösségi térben Ruzsa Viktor kíván kedves hallgatóinknak szép jó estét, illetve kellemes hétvégét, kellemes ébredést a szombat reggeli ismétlést hallgató hallgatóinknak. Az Oltalom Karitatív Egyesület által kiadott Csillagszálló kulturális utcalap 2006 óta jelenik meg. Kezdetben havonta, utóbbi időben pedig negyedévente jelenik meg újabb lapszámokkal. Egy-egy lapszám megjelenését színvonalas lapbemutató követi Budapest legelegánsabb kávézóiban, klubjaiban. Legutóbb két lapszám közötti lapbemutató részesei lehettünk, egész pontosan 2014. február 6-án az egykori metróklub helyén kialakított rohambárban ízelítőt kaphattunk a 2014 tavaszi lapszámból. Ahogy ez lenni szokott egy-egy ilyen lapbemutatón, néhány a lapban publikáló író olvasta fel saját írásainak egy-egy részletét. Elsőként Lakatos István grafikus, készülő Oraverzum című regényének második fejezetének egy részletét halljuk.
Néhány szó, csak hogy lehessen tudni, hogy ki kicsoda. Majd ki fog derülni, hogy ez hol játszódik. Az a lényeg, hogy ez egy kitalált világ, mert nálunk még nem nagyon jelentek meg olyan ifjúsági könyvek, ami nem egy mesevilágban, hanem egy kifejezetten nagyobb, monumentálisabb kitalált világban játszódjon. A főszereplő Mirko, egy 8 éves fiú, majd később 16 lesz, de itt még 8, és ő a királynak a fia, és egy nagyon lepukkant bolygón élnek, aminek Shaon a neve. Ja igen, mert ez egy ilyen órami meghajtású világegyetemben játszódik, és egy nagyon szegény bolygón, ahol, csak ezt néhány szóval elmondom, hogy hát, ha nem lehet érteni, ahol most a bolygóra tök sokan érkeznek más helyekről, mert vannak légfelér nevezetű lények, akik nagyon ritkán vándorolnak ebben a világban, és akkor összegyűlnek az emberek, hogy láthassák őket, és most pont emellett a bolygó mellett fognak elmenni, és sokan érkeznek. A konkrét előzmény az volt, hogy bejött egy nyúl a palotába, ami szétrobbant apró nyulakra, és az hajkoráztak napokon keresztül, és már nagyon mondták a nyúlpörköltet. Ja igen, és a kis elszak a nagynényét Szaffinak hívják. Szaffinén a nyúlkaland másnapján elutazott, ki tudja hová, ami dühítette Mirkót, mert őt biztosan meg tudta volna győzni, hogy leengedje a táborba. Megvoltak a jól bevált módszerei. Biztos, ami biztos, néhányszor még megpróbálkozott Jeromos úrnál, de a komornyik végül már szóra sem méltatta, egy szigorú homlokráncolással lezártnak tekintette az ügyet. Ha épp nem a várfalon lézengett, hogy az egyre terebélyesedő tábort szemléje, Mirko nap hosszat csak olvasgatott. Nagyon szerette az Oraverzum mítoszait, különösen azért, mert számos történetnek megismerhette a másik változatát is. A titkos telefonozások alkalmával Ludwig bácsi úgy mesélte el ezeket, ahogy a nap mögött élők ismerték. Kifaggatta a légfellérekről is, de Ludwig bácsi sem tudott semmit sem. Mirko magára maradt. Temérdek könyvet végiglapozott, de semmi érdekeset sem talált a légfellérekről. Pedig már nagyon furta az oldalát, miféle fenevadat, ha olyan szerencsétlenül járnak mindazok, akik véletlenül beléjük botlanak. Teljesen véletlenül akadt rá Folkus Ránkó történetére. Ránkónak elrabolták a mennyasszonyát a kalózok, őt magát pedig egy kóbor légfellére lévetették. Ekkor végzett Mirko a tökfőzelékkel, mert hogy ebéd közben is olvasott. Kenyérrel kitunkolta a maradékot, hón alá csapta a könyvét, és úgy döntött, lesétál a kertbe, hogy a kedvenc padján ücsörögve folytathassa az olvasást. Nagyon kíváncsi volt a történet folytatására, de nem akart előre lapozni, az csalás lett volna. Mégsem bírt magával, és hogy a lépcsőn battyogott lefelé, a könyvjelző mentén résnyire kinyitotta a könyvet, hogy fél szemmel beleleshessen. Ha néhány betűt félmondatot lát, az még nem számít csalásnak. Úgy vette ki, hogy a történet hátralevő részében Ránkónak nincs lába. Ez jól hangzik, állapította meg, és meggyorsította lépteit. Az épületből kiérve átvágott a csaknem néptelen várudvaron, nagy évben kikerült a nyelvét lógató lompos kutyát, és az öreg fák felé vette az irányt. Egy elvadult lugas alatt rejtőzött a kedvenc padja, ott senki sem zavarhatta. Jó napot, Mirko úrfi! Mirko összerezzen. Éppen azt próbálta elképzelni, hogyan vesztette el lábait Ránkó. A kert végéből Jeromos úr integetett. Jó napot, Jeromos úr! Köszönt vissza Mirko kissé fagyosan, mert még mindig neheztelt egy kicsit a komornyikra, amiért nem engedte le a táborba. Segítene egy kicsit, úrfi? Mirkónak megfordult a fejében, hogy határozott nemet mond, és ügyet sem vett az öregre. Különben is nagyjából fél oldal múlva kiderül végre, mire képes egy légfellér. De mégsem tette meg, hiszen végtére is tisztalettudó fiatalember volt, mondhatni kész úriember. És Szafi néni is mérges lenne rá. Nagyon szívesen Jeromos úr letette a könyvet a fűbe, és az öreg komornyikhoz szaladt. Ha ideje engedte, Jeromos úr fejbe nyomta viharvert szalmakalapját, feltűrte ingóját, és a kertben dolgozgatott. Most éppen kapával hosszú barázdát vájt a földbe. Mit kell tennem? Kérdezte Mirko, amint odaért. Már semmi értelme sem volt szóba hozni a lenti tábort. Kissé megviselte a derekamat a nyúlvadászat, magyarázta az öreg. El akarom vetni a zöld borsót, de attól tartok, most nem igen menne a hajlongás. Hagyja csak rám, ajánlkozott Mirko. Köszönöm, fiam. Jeromos úr egy kis zacskót vett elő a zsebéből. Egymástól három újnyira kellene ezeket a magokat a földbe inteni. Mirko letérdelt, és úgy tett, ahogyan mondták neki. Végig a soron? Kérdezte. Jeromos úr bólintott. Kapáját gerebére cserélte, azzal egyengedte a földet a magok fölött. Nem tudja véletlenül, hová utazott a néném? Érdeklődött kis idő múlva Mirko. Már a sor közepén tartott. Nem, dünnyögte az öreg. Mirko gyanította, hogy talán mégiscsak tud valamit, így tovább próbálkozott. Már jó ideje el van. A kisasszony nem mondta, hova megy, nekem pedig nem tisztem, hogy kérdezzek. Jelentette ki a komornyik. Jeromos úrból bizony nem fog kihúzni semmit sem. Szótlanul dolgoztak tovább. Hamarosan a sor végére értek, a magok is elfogytak. Hálásan köszönöm a segítségét, Mirko úrfi. Jeromos úr elegyengedte az utolsó földkupacot, zsebre vágta a kérült zacskót, majd megveregette a fiú vállát. Nem sokára ki kell, és már ehetjük is a jó zöld borsó levest. Nincs is annál jobb, ugye? Mirko figyelme elkalandozott. A kert mögötti sövényeknél ugyanis feltűnt a három udvarhölgy. Jeromos úr is arra fordult, amerre a fiú tekingetett. Az áldóját már csak ezek a maskarák hiányoztak. A három felcicomázott, egykor szebb napokat látott szépség lepkehálókkal felvértezve rótta a kertet, közben hangosan viharáztak. Dolgos szép napot, hölgyeim, köszöntötte őket jó hangosan Jeromos úr. Az udvarhölgyek nem köszöntek vissza, legalábbis a hangok, amiket kiadtak, nem hasonlítottak egyetlen köszöntésre sem. Amikor a közelbe értek, konokó felszegték állukat. Mi ott művelnek, drága kisasszonyok? Fordult felé.